Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nagy ünnepe volt vasárnap a Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyháznak. Felszentelték az oltárát és megáldották falait, megújult épületrészeit, mivel befejeződtek a szakrális terek munkálatai. Udvardi György érsek mutatta be az ünnepi szentmisét és végezte a liturgikus cselekményeket. Az eseményen a város és az ország vezetői is részt vettek. Az ünnepi szentmisén Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Szombathelyi megyéspüspök, Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, Felföldi László pécsi megyéspüspök, Sömberger Jenő szatmári megyéspüspök, a szerzetesrendek előjárói, valamint a Veszprémi Főegyházmegye papsága koncelebrált. Ünnepi beszédében Udvardi György Jeruzsálem felragyogásához hasonlította a veszprémi beruházást, amely a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében indult el. Az ünnepségen a miniszterelnök is beszédet mondott, Orbán Viktor úgy fogalmazott, Veszprémben nem csupán egy épületet szenteltek újjá, hanem a saját múlt, a történelem alapkövéhez tért vissza az ország, a falakban a mai napig ott vannak a Boldog Gizella alapította székesegyház építőkövei. A kormányfő az egyház és keresztény ellenes erőkkel szembeni fellépés fontosságáról is beszélt. Hollandia 55 millió eurót fizet be a Világbanknak az ukrajnai helyreállítási és reformköltségek fedezésére, jelentette be a holland miniszterelnök Kijevben, Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel közösen tartott tájékoztatóján. Dick Shove kitért arra, jelenleg komoly problémát jelentenek az orosz drónok, ezért szerinte az országának szorosan együtt kell működnie más országokkal, főként Ukrajnával a drónok elleni érzékelők kifejlesztésében. Volodymyr Zelenszky kijelentette, hogy Ukrajna mindenképpen belép az Európai Unióba, akár a magyar miniszterelnök Orbán Viktor támogatása nélkül is. Zelenszky azzal vádolta a miniszterelnöket, hogy késlelteti Ukrajna uniós csatlakozását. Az ukrán elnök hozzátette, két lehetséges út van a csatlakozás előmozdítására. Az egyik, hogy az eljárást módosítják, ebben az esetben elsősorban a hollandokat és más országokat keresnének meg a támogatásért. A másik, hogy a hagyományos eljárás szerint haladnak, és minden érintett országnak nyomást kell gyakorolnia Orbán Viktorra a folyamat felgyorsítása érdekében. Nagy valószínűséggel három párt, tehát az elégedetlen polgárok akciója az ANO, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia, valamint az autósok koalíciós kormányt hoznak létre, amelynek konkrét személyi összetételéről még tartanak a tárgyalások, jelentette ki Petr Pavel. A cseh köztársasági elnök azután nyilatkozott, hogy befejezte találkozóit a parlamenti alsóházba bejutó hat párt vezetőivel. Az elnök szerint ezek a találkozók konzultációs jellegűek voltak. Orbán Viktor szerint a jövő évi minimálbér emelés mértéke attól függ, hogy sikerül-e csökkenteni a munkát terhelő szociális hozzájárulási adót. A kormányfő újabb adócsökkentéseket ígért, miközben a Katar rendszer esetleges átalakításáról is zajlanak az egyeztetések. Tárgyalunk arról, hogy hogyan lehetne úgy kinyitni vagy szélesíteni ezt az adózási formát, hogy lehessen szabadabban számlázni, mondta Orbán Viktor az Economics-nek adott interjújában. A repülőrajt kapcsán arról beszélt, az megtörtént csak nem január 1-ével, eltalálta az évszámot, csak a hónapot nem, a júniusban megindított programok áttörést hoznak a gazdaságban, más kérdés, hogy ezeket nem tudták elkezdeni az év elején, a békehelyzete ugyanis nem mozdult előre Ukrajnában, fejtette ki. Augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9%-kal, naptárhatástól megtisztítva 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakét, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,3%, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 4,9%, az üzemanyagok esetében 2,2%-kal bővült az értékesítés. A volumen 0,8%-kal haladta meg az előző havit. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma az Egri borvidéken is kimutatta a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét, a kórokozó a 22 borvidékből 17-ben már megjelent, közölte a Nébik az MT-vel. A területileg illetékes kormányhivatal szakemberei megkezdték a növényegészségügyi intézkedéseket. Az érintett ültetvények körül egy kilométeres sugarú körben minden tőkét megvizsgálnak, a fertőzött területeken pedig megsemmisítik a tüneteket mutató tőkéket. A Nébik ismét felhívja minden szőlő tulajdonos figyelmét a megelőző védekezésre. Végül az időjárásról. A folytatásban változóan, időszakosan akár erősen felhős idő várható, általában több órás napsütéssel, kisebb eső, záporeső helyenként előfordulhat. A szél a középső tájak kivételével nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. október 6-án hétfőn este szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Ma a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Karkus István, a hírszerkesztő pedig Debnár Ádám. Nevükben is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Berecz Renátát hallják. Hamarosan kezdődik a Megértés hullámhoz szent című műsorunk, melyben Buda Péter atya fogadja hívásaikat. 21 óra után beszélő könyvek című műsorunkban Kazuo Ishiguro Nocturne című írásának következő részét Schmidt Zoltán olvassa fel. Ezt követi a Lélek útjain című műsorunk, melyben dr. Csernai Balázs plébánost, a Veszprémi Főegyház megye pasztorális referensét hallják Boldog Bódi Mária Magdolnáról. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján irodalmi műsorunk kezdődik, melyben az aradi vértanúkról emlékezik meg dr. Hanisné Petró Valíria, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. Ugyanebben az órában Téka című összeállításunkban először Faludi György október 6-a című versét Blaskó Balázs mondja el. Ezután Szilvásváradot, Gömörszőlőst és Tiszalököt látogatjuk meg. Ajánlunkban Molnár Csaba Kártolót hallják.
Így van, egy apjú mosáshoz meleg víz kell. Hát én általában csak ilyen kis mennyiségeket szoktam mosni, hogyha valamilyen speciális igény merül föl. A gyapjút úgy mosom, hogy egy kádban lerakom a gyapjút leforrázom, nem mozgatom, szépen hagyom, hogy kihűljön, és hogyha kihűlt, akkor öblögetem. Igazából ennyi a gyapjú mosás. Ha nagyon zsíros a gyapjú, akkor zsíroldószert is szoktam hozzá használni.
22 óra után Közélet című műsorunk kezdődik. A mai adás elején az Ovizsaru programról és egyéb aktualitásokról kérdezzük Béresné Buckó Viktória rendőrszázadost, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadóját. Majd vendégünk lesz Fekete Angyal Enikő, a Mindmár Kft. Ügyvezetője, akivel Miskolc turizmusáról, az avasi pincesor lehetőségeiről és jövőjéről, az Ehető Erdő programról beszélgetünk, és egy október 18-ai utazásra, az Erdei Gastro Expressre is hívunk mindenkit. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
A konkrét túraprogramunk, ami majd október 18-án lesz a következő, ugye ez az Erdei Gastro Express, ez egy 3 órás kirándulás a lilafüredi kisvonattal, de nem a menetrend szerinti szárnyon közlekedik, hanem Mahóca irányába, ami egy zárt szárny, és oda kizakatolunk, ugye megérkezünk egy 20 perces vonatozás után az erdőbe, és ott teszünk egy körülbelül 1,5 kilométeres sétát az erdész barátunk Bozsó Gyula szakvezetésével, és hát, hogyha tudományosan akarom megfogalmazni, akkor ő tulajdonképpen egy edukációs órát tart, mondjuk egy környezet órát.
23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perckor a hitvallót hallgathatják meg újra, melyben Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget az Ószövetségi Ősatyákról és a hit erejéről. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. További tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 55 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
A Megértés hullám hosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Buda Péter atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Ezen a hétfői estén is kicsit visszagondolunk 2 nappal korábbra, amikor is szombaton Assisi Szent Ferenc ünnepe volt, és ez az állatok világnapja. Pontosan azért, mert a Szent Assisi Szent Ferenc nagyon bensőséges viszonyt ápolt a természettel is, azon belül az állatokkal is. Úgy gondoltam, hogy a mai napon éppen ezért az ehhez kapcsolódó pápai megnyilatkozással fogunk foglalkozni, nem az egésszel természetesen, mert az nagyon hosszú, de Ferenc pápának az Áldott légy, vagyis Laudato Si kezdetű enciklikáját néznénk, abból néhány olyan fejezetet, amely kapcsolódik egyrészt magához a teremtéshez, másrészt pedig a világban található dolgok, növények, állatok és az embernek a viszonyához. Természetesen a műsor közben várjuk a telefonhívásaikat, ha valakinek észrevétele, hozzászólása vagy kérdése van a témával kapcsolatban, akkor bátran hívja a 36-os körzetszám 510-610-es telefonszámát. Tehát a Laudato Si enciklika, nyilván mindenki hallott már róla, alapvetően az a teremtett világgal foglalkozik, illetve hogy az ember hogyan is viszonyuljon ehhez a világhoz. A mai, mondhatjuk így, hogy az általános médiumokban is nagyon sokszor fölmerül ez a kérdés, általában úgy, hogy természetvédelem, tudjuk azt, hogy nagyon sokan foglalkoznak ezzel a kérdéssel, különféle konferenciák, nemzetközi összejövetelek vannak, hogy hogyan lehetne megóvni a világot. Itt most mi kimondottan keresztény szempontból nézzük ezt az egész témát, és nem is az elején kezdjük, hanem rögtön az enciklikának a 76. pontját fogom majd idézni, és ehhez fűzök néhány kiegészítést, és majd utána itt a következő fejezeteknél mindig fogom mondani, hogy éppen melyik résznél vagyunk. A 76. ez egy nagyon rövid kis fejezet, így szól: a zsidó-keresztény hagyomány számára teremtést mondani többet jelent, mint természetet mondani, mert a teremtés Isten szeretett tervére utal, amelyben minden teremtménynek értéke és értelme van. Tehát itt már is egy szóbeli különbség a világ által használt fogalom, illetve amit mi keresztények, illetve a zsidó-keresztény hagyomány szeret. Általában természetvédelemről szoktak beszélni, azonban, ha valaki figyeli az egyházi megnyilvánulásokat ezzel kapcsolatban, akkor mi sokkal jobban szeretjük a teremtésvédelem kifejezést. Ugyanis, ahogyan a Szentatya mondja, a teremtés az lényegesen több, mint a természet. Legalábbis olyan szempontból, hogy míg a természet az egy, mondhatjuk így, hogy egy semleges dolog, minden, ami körülvesz bennünket, a legkisebb egysejtűektől egészen az univerzumnak a nagyságáig, az mind a természet. Viszont amikor a teremtésről beszélünk, akkor ez a sok dolog, ugyanazok a dolgok egyébként, egészen más értelmet nyernek, ugyanis föltételezzük, hisszük, hogy emögött, az egész nagy univerzum mögött egy értelmes, szerető lény rejlik, aki mindezt létrehozta, és amellyel neki kapcsolatban terve is van. Tehát nem csak azért hozta létre, hogy legyen, hanem egy határozott, mondhatjuk így, hogy küldetést szánt ennek a világnak, amely elindul a teremtés pillanatával, és amely majd elérkezik akkor, amikor az Isten beteljesíti mindazt, amit ennek a világnak szánt, és mindezek mögött ugye, ami a lényeges, hogy egy szeretetteljes lény van, aki nem gonoszságból, nem kényszerből hozta létre ezt a világot, hanem azért, mert túlcsordul benne a szeretet. És éppen azért, mert hogy egy ilyen világról beszélünk, amely egy teremtett világ, egy értelmes, szeretetteljes lénynek a megnyilvánulása, hiszen, hogyha csak a földi hasonlatokat nézzük, minden elkészült művészeti alkotás, vagy a leghétköznapi tárgyak is magukon hordozzák az alkotójának a kezenyomát. Tehát, hogyha valaki farag egy szobrot, fest egy festményt, elkészít egy könyvespolcot, azon ott van az alkotónak a terve, ott van a kezenyoma, tehát ugyanígy a világ is magán hordozza az Isten lényének, személyiségének a lenyomatát, és éppen ezért minden egyes teremtmény értékkel bír, mert hogy az Isten akaratából jött létre. Így folytatja a Szentatya. A természetet általában olyan rendszernek tartjuk, amelyet az ember vizsgál, megért és alakít. A teremtés ellenben csak olyan ajándékként érthető, amely mindenek atyának nyitott kezéből származik, olyan valóság, amelyet a minket egyetemes közösségbe hívó szeretet világít meg. A Szentatya tovább bontszolgatja ezt a témát, hogy mi a különbség a puszta természet kifejezés és a teremtett világ között, hogy a természetet lehet profán módon nézni. Tehát amit az ember lát, megért, alakít. Tehát a vizsgálat és a megértés, ugye ez fontos számunkra, a tudósok ezzel foglalkoznak, nagy újdonságok voltak, amikor az ember elkezdte fölismerni a világban meglévő természeti törvényeket, amelyek azért lényegesek, mert kiszámíthatóbbá teszik a világot számunkra, illetve hát egy csomó olyan dolgot tudunk alkotni, ami kihasználja a világban lévő törvényszerűségeket, és ennek megfelelően akár az ember életét is jobbá tudják tenni. Elég, hogyha csak az ilyen mindennapokban használt dolgokra gondolunk, hogy az ember rájött arra, hogy milyen kémiai folyamatok zajlanak az ember testében, és ennek megfelelően tudunk gyógyszereket adni, fájdalomcsillapítót vagy mást, amire éppen szükség van. Amit korábban is próbált az ember a gyógyfüvekkel, egyéb gyógynövényekkel, meg kúrákkal megoldani. Most azonban már mondhatjuk így, hogy bizonyos szempontból sokkal biztosabban tudunk küzdeni bizonyos betegségek ellen. Tehát ez egy példa, tehát, hogy ezért fontos, hogy vizsgáljuk és megértsük a természetnek a világát, és egyben ugye alakítjuk is a természetet, ahol tudjuk, természetesen nem mindent tudunk alakítani, mert ha tudtam volna alakítani, akkor most estére itt tegerben nem rendeltem volna éppen esőt, azt gondoltam volna, hogy legyen akkor az eső, amikor én majd hazaérek innen a rádióból, de hát ezeket nem tudjuk ennyire alakítani, vagy legalábbis még nem kellőképpen, de talán jobb is így. Viszont egy csomó egyéb dolgot tudunk alakítani a természeten, amely számunkra megint csak kedvezőbbé teszi az életet, hiszen ki tudunk nemesíteni olyan gyümölcsöket, vagy egyéb növényeket, amelyek bizonyos helyeket, szárazságot, vagy éppen a más nedves klímát jobban bírják, és ott is meg tud teremni, ahol korábban esetleg nem, és ezzel tudunk segíteni abban, hogy azon a területen lévő emberek is mondjuk jobb minőségű élelmiszerhez jussanak. Tehát igenis, ezek nagyon fontosak az ember számára, azonban amikor ezeket a dolgokat végezzük, akkor a természetet csak mint száraz eszközt tekintjük magunk körül, amit vizsgálunk, megértünk, alakítjuk. Azonban a teremtésre gondolunk, akkor fölsejlik mögötte ugye az Atya, és akkor tudomásul kell vennünk, hogy ez az egész világ, ez egy ajándék. És hogyha ajándékként kezeljük, akkor már van egy érzelmi kötődés is a világgal szemben. Tehát nem lehet hideg-rideg módon fordulni a teremtett világhoz, a természethez, hanem úgy kell ránézni, hogy ez valamiképpen az Isten bölcsességének és szeretetének a megnyilvánulása, és akkor az ember már sokkal óvatosabban nyúl hozzá, és igyekszik úgy használni, hogy az ajándék az betöltse a hivatását. Tehát, hogyha ajándékként tekintek a világra, akkor igyekszem megfelelni az ajándékozó elvárásainak is. Ennyi volt a 76. pont, vagy fejezetecske, és következik a 77. Az Úr szavára lettek az egek, Zsoltárokból idézi a Szentatya, 33. Zsoltárból. Ez jelzi nekünk, hogy a világ egy elhatározásból, nem pedig a káoszból, a véletlenből származik, és ez még magasztosabbá teszi, mármint a világot. Tehát, hogy ugye a világ eredetével kapcsolatban sokféle elképzelés volt már a régi korok embereiben is, és ugye nagyon sokszor ez fogalmazódott meg, hogy valamiképpen volt az ős káosz, tehát amikor minden össze volt keveredve, nem volt rend, és akkor ebből egy ilyen rendező, egy démiurgosz volt az, aki létrehozta a rendet, vagy pedig ugye a véletlenről is beszéltek, amikor azt mondták, hogy például ugye volt valami ősi istenség, amelyből véletlenül, vagy éppen szükségszerűen emanálódott, kiáradt a világ. De hát amikor mi a teremtett világról beszélünk, akkor mindezeket tagadjuk. Tehát nem beszélünk arról, hogy a káoszból, egy ősi, örökké való káoszból alakította volna ki az Isten. Azt sem mondjuk, hogy hát valamit elrontott az Isten, és akkor véletlenül lett a világ, de még csak azt sem mondjuk, hogy szükségszerű, hogy az Istennek muszáj volt ezt a világot létrehoznia. Nem, hanem amit az előbb mondjuk, hogy az Isten az ő nagylelkű szeretetében ajándékozza a világot, hozza létre a világot, és ezért mondja a Szent Atya, hogy így még magasztosabbá válik számunkra a teremtett világ. A teremtő szó egy szabad döntést fejez ki. A világ mindenség nem önkényes mindenhatóság, nem erőfitoktatás, vagy önérvényesítő vágy eredményeként jött létre. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az Isten a világot teremti, akkor az Istennek ez egy szabad elhatározása. Tehát az Isten úgy döntött, hogy legyen világ. Akarta ezt a világot, és most is akarja, majd erről még később. Viszont az is megvan, hogy nem önkényesen és nem erőfitoktatásból teremtett a világot. Nem is azért, hogy megvalósítsa önmagát. Ezekről szó sincs. Mert hogy az Isten egyszerűen egy szabad, nagylelkű döntéssel teremt. A teremtés a szeretet rendjébe tartozik. Tehát nem másról van szó, hanem a szeretetnek mondhatjuk azt, hogy egyfajta kiáradása, amelyet az Isten tudatosan hoz létre. Az Isten szeretete az alapvető oka minden teremtménynek, és akkor most idézi a bölcsesség könyvét, szeretsz mindent, ami van, és semmit sem utálsz abból, amit alkottál, mert ha gyűlölnél valamit, meg sem teremtetted volna. Nagyon szép fölismerés már az Ószövetségből. Tehát a minden, ami csak létezik, amögött megtalálható, fölfedezhető az Istennek a szeretete. Tehát semmi sem létezik magától, minden az Istentől van, és az Isten ezt a mindent szeretetből hozta létre. Tehát, most folytatom a szöveget, tehát minden teremtmény az Atya gyengét szeretetének tárgya, ő ad neki helyet a világon. A legjelentéktelenebb létező mulandó kísérlet is az ő szeretetének tárgya, és létezésének e néhány másodpercében ő veszi körül szeretettel. Nagyon szép ez a gondolat, bele se gondolunk. Néha megcsodáljuk például a tisza virágzást. Annyira szép természeti jelenség, és nagyon sokan mennek megnézni ezt az egész különleges dolgot, De hát tudjuk azt, hogy ezek a kis élőlények, ezek csak néhány percig, vagy néhány óráig élnek, ugye ezért is van, hogy kérész életűnek mondjuk ők ezeket a kérészeket, hogy, illetve hát a kérész élet róluk kapta a nevét, hogy annyira rövid az életük, és mégis ebben a pici, rövid életben is az Isten szeretete öleli őket körül, és ő akarta, hogy például egy ilyen látványos módon éljenek ezek a kérészek, ha csak ilyen rövid ideig is. De a világ szebbé lesz általuk, különlegesebbé. Tehát, és vannak még azok a pici élőlények, amikről nem is tudunk. Tehát én szeretek olvasgatni ilyen természettudományos cikkeket is, és múltkorában is a kezembe akadt egy olyan, ami a mélytengereknek az élővilágával foglalkozik. És kiderül, hogy hát alig tudunk valamit arról, hogy mik vannak odalent. Tehát ott el se tudjuk képzelni, hogy akkora nyomás alatt is olyan sötétségben, mint az óceánok mélye, és mégis léteznek élőlények. És ezeket is az Isten akarja, hogy ott legyenek, hogy ne üres tengerfenék legyen, vagy üres víz, hanem hogy ezekben a vizekben is ott nyüzsögjön, ott hemzsegjen az élet hosszabb vagy rövid ideig fennálló növények és állatok formájában. Tehát a fontos az, hogy minden azért él, mert szereti őket az Isten. És itt most ezekről az egyszerű élőlényekről beszélünk, még nem is beszéltünk az emberről. Nagyszent Vazult idézi a Szentatya, Nagyszent Bazileiosz azt mondta, hogy a teremtő számítás nélküli jóság is, Dante Alighieri szerint pedig szeretet, amely mozgat napot és minden csillagot. Ezért teremtett műveiből felemelkedünk az ő szerető irgalmasságáig. Ezek csak kiragadott példák néhány nagy gondolkodótól, mint Nagyszent Vazul és Dante Alighieri, aki az isteni színjátéknak a megalkotója is, tényleg egy zseniális elme, ugyanakkor nagyon mélyen hívő, például az oltári szentséget nagyon tisztelő szeméről van szó, akik fölismerik azt, hogy az Isten nem számolgat az ő szeretetében, hanem nagy lelkű. És hogy az egész univerzum, hát nyilván Dante még nem ismerte úgy a világot, ahogyan mi, ő még csak napot és csillagokat, meg holdat látott, mi már látjuk a galaxisokat, az exobolygókat, és így tovább, amik az utóbbi időben jelentek meg, vagy éppen ezeket a más galaxisokból, vagy naprendszeren kívül érkező jövevényeket, ugye most az egész világ ezzel van tele, vagy legalábbis a csillagászati sajtó javarészt, hogy immár a harmadik olyan objektumot fedeztük föl, amely a naprendszeren kívül érkezik, és akkor most mindenki figyel és vizsgálja, és próbálja kideríteni, hogy honnan jött, vagy mi ez egyáltalán. Tehát a világ mindig tartogat meglepetéseket számunkra. Mondhatjuk azt, hogy a Jóisten olyan játszóteret teremtett az emberiségnek, hogy soha nem lehet megunni, mert mindig van valami újabb felfedezni való. Amikor már azt hiszük valamiről, hogy na, ezt már ismerjük, akkor abban a pillanatban újabb kérdőjelek jelennek meg, mert kiderül, hogy sokkal bonyolultabb az egész rendszer, és hát mégis látjuk, hogy ez működik. Hát az Isten az, aki ezt az egész teremtett világot nem csak megteremtette, hanem szeretetével életben is tartja. És akkor itt most egy pici szünetet tartunk, és hallgassunk zenét. Thank you. Kedves rádió hallgatók, most ugrunk egy kicsit a szövegben, és a 84. pontra fogunk ugrani, amely már az embert is figyelembe veszi ebben a teremtett világban, és természetesen, hogyha valakinek tényleg kérdése, hozzászólása van, akkor a 36-os körzetszám 510-es, 610-es telefonszámát tárcsázza meg, és akkor kapcsolatba léphetünk, beszélgethetünk is a dologról. Tehát a 84. pont ezt mondja, annak hangsúlyozása, hogy az ember Isten képmása, nem felettetheti velünk, hogy minden teremtménynek megvan a maga szerepe, és egyik sem felesleges. Az egész anyagi világ Isten szeretet nyelve, irántunk érzett mérhetetlen szeretetéről beszél. Tehát nyilván itt, amikor a teremtett világra nézünk, akkor nekünk, embereknek ebben kiemelt szerepe van. Hangsúlyozzuk is, hogy az ember az Isten képmása. Már ugye az Ószövetségben, a Teremtés könyvében le van írva, hogy az Isten megalkotta az embert, saját képére és hasonlatosságára teremtette, férfinak és nőnek teremtette. Tehát az ember Isten képmása, és ezért hajlamosak vagyunk privilegizáltnak tekinteni a helyzetünket, aminek van is jogalapja. Ugyanakkor azonban ez a privilégium, hogy mi az Isten képére vagyunk teremtve, ez nem mehet odáig, hogy mérhetetlen gőggel lenézzük Isten többi teremtményét. Ugyanis minden teremtménynek megvan a maga szerepe, és egyik sem felesleges, mondja a Szent Atya az enciklikában, ami nyilván igaz is, bár mi néha azért szoktunk válogatni. Tehát egész biztos, hogy vannak olyanok, akik nem kedvelnek bizonyos állatokat. Tehát ismerek olyanokat, akik például iszonyodnak a pókoktól. Na mondjuk én se szeretem, hogyha éjszaka a szúnyog zümmögésére ébredek, vagy arra, hogy már véresre vakartam a lábam szárát, amit összemartak. Igen, ilyenkor nem gondolok arra, hogy ez a szúnyog az most az Istennek egy olyan teremtménye, aminek szerepe van a világban, és ha nem is olyan kiemelkedő, de mindenképpen szerepe van benne, és nem fölösleges. Vagy hát egyéb állatokra is lehet gondolni, vagy olyan növényekre, amelyektől allergiásak vagyunk, akkor mindig föltesszük a kérdést, hogy na jó, de ez most mire jó? Hát mi nem látjuk át az egészet. Hiába vagyunk az Isten képmására teremtve, mi nem látjuk át az univerzumot, még csak a környezetünket sem látjuk át igazából, észre sem vesszük, mert hát nem is látjuk, hogy itt van, miközben én itt beszélek itt a teremben, a Szent István Rádiónak a stúdiójában, mennyiféle mikroorganizmus áramlik és jön-megy, fogalmam sincs róla. Pedig megvan a szerepe a teremtett világban. Csak erre nem szoktunk gondolni. Csak akkor, hogyha valami különleges dologgal találkozunk, akkor igen, akkor fölsejlődik bennünk, hogy igen, ez egy fontos dolog. De hát a legkisebbek is mindennek szerepe van. A legalsó kis szubatomi részecskékig mindennek megvan a maga célja és a feladata. Viszont, ugye, amit a Szent Atya hangsúlyoz, hogy ez egy szeretett nyelvnek a megnyilvánulása. Tehát, hogyha ezt jobban tudatosítanánk magunkba, hogy ez az Istennek a szeretett nyelve az, ami körülvesz bennünket, akkor talán másképpen néznénk a körülöttünk lévő világot. A következő mondatban már próbálja a Szent Atya érzékeltetni is, hogy ez mit jelent. Azt mondja, a talaj, a víz, a hegyek, minden Isten simogatása. Igen, de nem szoktunk rá így gondolni, mert természetesnek vesszük a természetet, és elfeledkezünk arról, amit a műsor előző részében már láttunk, hogy ajándék. Tehát, hogy mindaz, ami itt van, ami gyönyörködtet bennünket, a fehér tengerparti homok, vagy éppen az égben nyúló jeges csúcsok, amik jól esnek nekünk, vagy megmártózni a Balatonban, vagy ki mit szeret, tehát ezek mind-mind, vagy egyszerűen csak egy jó zuhanyzás, tehát, hogy ezek olyan dolgok, amelyek azt mondjuk, hát ez van, de nem magától van, nem magától értetődő, hogy van, hanem az Isten alkotta is, és hogy az Isten nem egy szürke világot teremtett, nem egy egysíkú világot, nem egy unalmas világot, hanem egy olyat, ami az embert gyönyörködteti. Tehát mi az Isten képmására teremtett lények, ebben a világban fölismerhetjük az Isten szeretet nyelvét, ami irántunk, emberek iránt megnyilvánul. Istenhez fűző személyes barátságunk története mindig konkrét földrajzi térben zajlik, amely egyedülálló, személyes jellé válik, és mindannyian őrzünk emlékezetünkben olyan helyeket, amelyekre visszaemlékezni nagyon jó hatással van ránk. Ha valaki hegyek között nőtt fel, vagy gyermekként leült a patak mellé inni, vagy lakónegyedének egyik terén játszott, amikor visszatér ezekre a helyekre, késztetést érez, hogy visszatérjen régi önmagához. Tehát ami a lényeg, hogy mi nem függetlenül létezünk a világtól, hanem benne vagyunk a világban. És ez a világ, ami körülvesz bennünket, ez nem érzelemmentes számunkra, hanem vannak olyan események, amelyek bizonyos helyekhez kötődnek. Tehát, mint plébános, tudom azt, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy szeretném megkereszteltetni a gyermekemet. Ugye, most kérdezem, hogy hol lakik, és akkor megmondja, hogy hol, és mondom, miért nem ott keresztelteti meg. Azért, mert engem is itt kereszteltek, meg annak idején ebben a templomban kötöttük a házasságunkat, és szeretném, hogyha a gyermekem is ebben a templomban legyen megkeresztelve. Tehát ebben az esetben az adott templom, most bármelyik lehet, mert voltam én már sok templomba szolgálatban, tehát, de ez mindenhol előfordul, hogy az a hely, az egy olyan érzelmi töbletet jelent számára, ahol fontos események történtek vele, és éppen ezért szeret visszatérni oda, kicsit visszaemlékezni is az ott történtekre, akár visszaidézni a boldog gyermekéveket, sokan mondják, hogy ó, hogyha én itt még minisztráltam ebbe a templomba valamikor, de hát most már 100 kilométerre lakok, de most jól esett visszajönni. Tehát ez a Petőfi, hogy gyermek lenni újra, tehát visszatérni oda, ahol a boldogságot, a felhőtlen boldogságot, ami sokszor gyermekkorunkban valósult meg, azt megtapasztalni, és amikor az ember elmegy oda, akkor eltölti egy ilyen nosztalgikus érzés, ez fontos, hogy ha megtelik érzelemmel a táj, a hely, vagy egyes személyek, akikkel jól esik újra találkozni, de lehetnek ezek nem csak személyek, hanem lehetnek ezek állatok is, újra látni régi kutyusomat, akit mit tudom én, mi történt fel, és már elkerültük egymást. Tehát bármi ilyen dolog, ez mind-mind olyan, amely igenis az embernek fontos. Azt mondja a Szent Atya, hogy személyes jellé válnak ezek a helyek, ezek a dolgok, amikkel így tudunk találkozni. És akkor már is túllátunk azon, hogy ez pusztán csak egy valóság, egy száraz valóság. Sokkal többé válik az ember számára. Isten írt egy csodaszép könyvet, amelynek betűi a világon élő tömérdek teremtmény. Ez az idézet egyébként már Szent II. János Páltól van, őt idézi a Szent Atya, amely érzékeltetni hivatott azt, hogy az egész teremtett világ olyan, mint egy nagy könyv, és abban minden egyes betűnek szerepe van. Ha kiveszünk belőle egy betűt, megváltozik az értelme. Lehet, hogy nem nagyon, de lehet, hogy nagyon. És éppen ezért mondja, hogy a világban mindennek, ami csak van, minden egyes pici vagy nagyobb teremtménynek megvan a maga szerepe, a maga betűjele ebben a világban, és így lesz teljessé a könyv. A kanadai püspökök találóan fogalmazták meg, hogy egyetlen teremtmény sem maradt kívül Isten e megnyilvánulásán. És most jön az idézet, a legszélesebb panorámától a legjelentéktelenebb létformáig a természet az ámulat és a félelem folyamatos forrása, továbbá folyamatos kinyilatkoztatása az isteninek. Tehát ebben is azt fejeződik ki, hogy mehetünk a nagy dolgok felé, tehát mehetünk az univerzum felé, ahol óriási dolgokat látunk, sokkal nagyobbak, mint a Föld vagy a mi naprendszerünk, és mehetünk lefelé az egészen pici dolgokig, a legkisebb egysejtűekig, vagy még azon túl az atomokig, vagy még a tényleg az atomi részecskékig, akkor is azt látjuk, hogy egyszerűen az ember elámul. És ha nagyon odafigyel, akkor úgy meg is rémül. Egy bizonyos fajta félelem is megjelenhet az emberben. Tehát amikor én például az univerzumra gondolok, az egész világegyetemre, akkor még gyerek voltam, addig számomra a Föld az a Föld volt. Tehát tényleg ez volt a világ közepe, a patak, meg a rét, meg a házunk, meg az utca, meg az iskola, tehát a szurdok püspöki és vidéke, az volt a világ. Aztán ugye tágult a világ, és akkor a tanulmányunk során látjuk azt, hogy mi is vesz bennünket körbe, és hogy igazából mit csinálunk mi, hogy ami olyan stabilnak tűnik, az kiderül, hogy minden mozgásban van, hogy pörög a Föld, hogy kering a nap körül, a többi bolygóval egyetemben, de ugyanakkor a nap sem stabil, hanem az is száguld, és az egész naprendszer vele együtt, a nap húzza maga után a bolygókat, tehát itt nem amikor olyan szépen statikusan lerajzoljuk, hogy van középen egy gömb és körülötte a köröcskék, hát ez nem így működik, mert hogy ez az egész mozgásban van, és őrült módon száguld a világegyetemben, ami még egyelőre csak a mi galaxisunk, és hát akkor hol van még a többi? És akkor az ember belegondol, hogyha ha ez így van, akkor annyira kicsi vagyok. Tényleg annyira jelentéktelenné tud válni az ember, hogyha belegondol a csillagászatnak a távlataiba és a mélységeibe. Viszont ez az, ami kicsit rémisztő, de ugyanakkor meg ott van az, hogy a csodálat, hogy hát ez az Isten aztán tényleg kitett magáért. Tehát, hogy nem egy kis lapos földet alkotott egy néhány ezer kilométer szélességben rá egy búrát, és akkor el van intézve, hanem valami egészen félelmetes nagyságot hozott létre, és abban még azt se tudjuk, hogy fizikailag hol van a helyünk. Tehát, hogy hol van a Föld ebben az egész univerzumban, hát próbáljuk belülni, meg már láttam ilyen próbálkozásokat, hogy az általunk ismert univerzumnak a térképét megalkotni, hogy hol vannak benne azok a galaxisok, amiket ismerünk. Na de hát igen, na de hát ha ez még mindig csak egy része annak, amit egyáltalán felfedeztünk, ki tudja, hogy mi van még utána. Tehát azért mondom, hogy annyira döbbenetes, és az ember annyira kicsinek érzi magát, és ugyanakkor meg ott van az, hogy és mégis én vagyok az, aki ezt szemlélem, aki erről gondolkodom, elmélkedem, és megpróbálom a kis eszemmel fölfogni, és mindezt azért tehetem, mert az Isten engem egy értelmes lénynek teremtett. És föl tudom fedezni ebben az egész nagy világban, vagy éppen lefelé az egészen pici világokban, hogy ez beszél az Istenről. Beszél, mert hogy igaz, hogy úgy tűnik, hogy ez az egész világ, Van, ugye sok-sok baleset van, összeütköznek bolygók, fölrobbannak napok, és így tovább, hogy szinte egy katasztrófa sorozat az egész, és mégis az egész harmonikusan működik. Tehát elárul valamit a teremtőről, a teremtőben lévő harmóniáról, meg a dinamizmusról, ami van, az Isten, az nem egyszerűen csak van. Az Isten az él, és ami él, az hát azt nem mondhatjuk az Isten, hogy változik, mert az, a teológia azt mondja, az Isten az változhatatlan, de ugyanakkor mégis valami intenzív erő, és ráadásul személyes, aki szeret. Tehát ezeken, ha elgondolkodunk, egyszerűen az embert eltölti a csodálat az Isten iránt. És ezért is fontos az, hogy észrevegyük a teremtett világban ezeket a szépségeket. Mielőtt folytatnánk, még egy pici zenét hallgassunk újra. Kedves hallgatók, még maradt néhány percünk. Ez alatt néhány idézetet szeretnék még felolvasni, amit maga a Szentatya is idéz egyébként. Tehát például a Japán Katolikus Püspöki Konferenciának volt egy ilyen dokumentuma: tisztelet az élettel szemben, üzenet a 21. század érdekében, amit 2001-ben adtak ki, és ebben szerepel például ez a mondat: aki felismeri, hogy minden teremtmény saját létezésének himnuszát énekli, az boldogan él Isten szeretetében és reményében. Ehhez túl kell látni önmagunkon, tehát föl kell fedeznünk azt, hogy minden, ami csak létezik, ahogyan ők fogalmazzák, saját létezésének himnuszát énekli. Nyilván, hogy a hegyek nem tudatosan, a fák se tudatosan, de mégis az életet és a létezést ünneplik azzal, hogy vannak. És mindenki a saját módján. Az élettelen természet és az élő természet természetesen különféle módon. De azt mondja, hogy aki ezt fölfedezi, az boldogan él Isten szeretetében, amely megnyilvánul ebben a világban. Azon kívül még szeretnék egy másik idézetet Szent Második János Páltól, amit szintén használ a Ferenc pápa. Azt mondja, hogy a teremtés szemlélése a hívő számára egyúttal egy üzenet meghallgatása, egy paradox és csendes hang meghallása. Ez tökéletesen összhangban van az első vatikáni zsinat azon dogmájával, amely kimondja, hogy a teremtett világ dolgait szemlélve a természetes emberi ész fényénél Isten léte fölismerhető, ugyanakkor azonban mégis több, mint pusztán ez a dogmatikus kijelentés, mert hogy személyessé válik. Tehát nem pusztán az Isten létét ismeri föl az ember, hanem ugyanakkor fölfedez az Istenből egy csomó dolgot. Tehát például az, hogy az Isten szeretet. Tehát, hogy ez a világ, ez nem ellenséges világ, hanem ez egy olyan világ, amelyben az ember megkapta maga helyét, ahol nagyon jól elboldogul. Persze nyilván a világ az korlátokat is szab az embernek, de az ember feszegeti ezeket a korlátokat, ha meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de egyébként itt a földünk, ez nagyon jól elműködik velünk, vagy mi is nagyon jól el vagyunk ebben a világban. Még egy utolsó ilyen idézet, ez pedig Paul Ricoeurtől van, kiváló filozófustól, aki azt mondja: magamat fejezem ki azzal, ahogyan a világot kifejezem. Saját szent voltomat kutatom, amikor megpróbálom megfejteni a világét. És ugye ez már egy nagyon fontos dolog, hogy meglátni a világban a szentet. Tehát ez nem egy profán világ, mivel hogy az Istennek a teremtménye, éppen ezért magán hordozza az egész világ az Isten képiséget, nem csak az ember. Az ember az, ami leghatározottabban. De ahogyan említettem, hogy a szobrásznak a keze nyoma ott van a szobron, a világon itt van az Istennek a nyoma, és az Isten a végtelen szentség. Tehát ebben a világban is van egyfajta szakralitás. És erre egy filozófus rádöbbent, hogy amikor a saját szent voltomat kutatom, akkor, amikor megpróbálom megfejteni a világét is. Tisztelt rádióhallgatók, hát még sok minden lenne, szerintem a következő alkalommal ezt még folytatni fogjuk, mert hogy még nem jutottunk el néhány fontos kérdésig, ami a mi mostani világunkban nagyon lényeges és gyakorlati kérdés is lenne, úgyhogy majd talán a következő alkalommal, hát én már majd novemberbe kerülök újra sorra, akkor fogom ezt folytatni. Addig is mindenkinek további jó rádiózást kívánok, hallgassák továbbra is a Szent István Rádiót, aki persze most nyugovóra tér, azoknak pedig jó éjszakát, jó pihenés, felfrissülést kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
a Megértés hullámhosszán Buda Péter atya műsorát hallották.